Sziasztok, üdvözöllek bennetek a Nyugat Közéleti Podcastjében. Két szolgálati közlemény, ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és a másik, ha még nem támogattátok volna a Nyugatot, támogassátok, hogy továbbra is függetlenül tudjunk beszámolni nektek, főleg ezekben a nagyon fontos időszakokban. A Közéleti Podcastünk vendége ma egy szociológus, Németi Szabi, köszöntelek a stúdióban.
Hello, szia, szia.
Én pedig Roznár Gyöngyi vagyok. És pont azt beszéltük, hogy mi tulajdonképpen egy korosztály vagyunk, átéltük már viszonylag felnőtt fejjel a 20-as éveinkben a rendszerváltás környékét és a 90-es éveket, aztán itt van most 2026, és úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk utána járni annak a szóbeszédnek, miszerint a 90-es évek hangulata az erősen hasonlít a 2025 és 2026-os évek hangulatára, hogy a két választás az nagyon hasonló módon érinti a magyar embereket. És hát ugye miután végignéztük te is, meg én is, én újságíró szempontból, te pedig szociológus szempontból, az első kérdés nyilvánvalóan az, hogy valóban hasonló-e a két hangulat a 90-es éveké és a máé.
Hát amiket én mondani fogok, azok nem kutatási eredmények, hanem tapasztalati tények. És nyilván szociológusként az ember másképp néz a világra, és azt tudom mondani, hogy nagyon sok olyan ember, akivel korábban nem beszéltem politikáról, de ennek mondjuk a barátságunknak évtizedes múltja van, azok szóba hozzák, főleg falun, erre-arra én vizitúrákat szoktam vezetni, és ott találkozik az ember a helyiekkel, és kérdeznek. És több év távlatából tényleg azt mondom, hogy politika nem volt téma, de most téma, és azt is látom, hogy van egyfajta bizonytalanság, meg egyfajta elégedetlenség avval, ami az ország dolgaival történik.
Ugye, amit mondtál, hogy az emberek többet beszélnek politikáról, és bátrabban megnyilvánulnak, annak mi is látjuk a nyomait. Ha eddig megkérdeztünk az utcán valakit arról, hogy mi a politikai véleménye, nagyon nehezen mondta el, akár egyik oldalról, akár a másik oldalról szólt az a vélemény, most sokkal inkább megszólalnak és elmondják. Ha megnézed a politikai rendezvényeket, sokan vannak az ellenzéki rendezvényeken is, felvállaltam. És valóban, mintha olyan csapok nyíltak volna meg, amik eddig el voltak dugulva, vagy el voltak záródva, vagy azt mondták, hogy ezeket már úgyse lehet megnyitni, mert ebből aztán víz már nem fog folyni.
Igen, sokszor az embernek az volt az érzése, hogy beállt egy ilyen masinéria, és hogy az emberek nem akarnak véleményt nyilvánítani, mert hogy jól van az, ahogy van. De az első körben én azt tapasztaltam, hogy az emberek elkezdtek azért morogni, mert egyrészt a gazdasági helyzet nem olyan jó, és ennek komoly árát fizetik. Mondok egy példát, az egyik ilyen lakmuszpapír, a kutyafuttató, ahol a kutyámmal szoktam járni, ott minden kutyás, tehát mindegy, hogy mi a társadalmi helyzete. És akik a város széli gyárakban dolgoznak, az elmúlt években arról beszélnek, hogy nem küldik el őket a munkahelyükről, de megszűnnek a műszakpótlékok, mert nem tudnak dolgozni hétvégén, nem tudnak három műszakban dolgozni, és kiderült, hogy a fizetésük fele az ezekből a plusz terhekből adódik össze, és amikor van egy olyan háztartás, ahol két ilyen ember dolgozik, akkor azt tapasztalják, és most már ez évek óta tart, hogy az egyik fizetés szinte eltűnik. És ugye ők a két fizetésre voltak berendezkedve, és akkor ez egyfajta ilyen, hogy mondjam, életválságot idéz elő, mert nem lehet fizetni a kölcsönt, egész mást kéne vásárolni, nem lesz nyaralás, és a többi, és a többi. Tehát, hogy egyrészt ez. A faluhelyen meg azt láttam, hogy azt érzékelik, hogy nem működik az állam. Hogy amikor a dolgokat el kéne intézni, minden távol van már, és ezért nekik mozogni kell, el kell menni ide-oda-amoda, akkor hirtelen, amikor oda jutnak, akkor minden döcög, nyöszög, nem tudja elintézni. saját példa, az egyik ismerősöm nevet akart változtatni, ez éppen Budapesten volt, elküldték az anyakönyvi hivatalba, egy héten keresztül hívogatta az anyakönyvi hivatalt ügyfélfogadási időbe, nem vették fel neki a telefont. Ezek olyan élmények, amik egy ponton elkezdenek összeadódni.
Ugye lehet erre azt mondani, hogy milyen szépen elektronizálták és internetre átvitték az állampolgári ügyintézéseket, csak azt felejtik el, hogy az állampolgároknak jelentős része erre képtelen, és szeretné ezt személyes kommunikáció módján és útján intézni, és egyszerűen nem megy.
Hát igen, főleg mondjuk a vidéki lakosságnak egy része életkor, meg egyéb okok miatt nem annyira van erre a történetre felkészülve, nem voltak edukálva, találtak egy kész helyzetet, megpróbálták otthonról elintézni, nem ment, bementek a hivatalba, ott sem ment, és akkor az egész csak halmozódik, és mondom, emellé ott van még az, hogy a gazdasági helyzet sem túl jó.
Ugye a gazdasági helyzetre jön az állandó magyarázat, hogy máshol se jó, sőt, máshol határozottan rosszabb, és mindez a háborús helyzet következménye. De hát azért, ha megnézzük a gazdasági mutatókat itt a közeli országokba, vagy megnézzük az uniós országokba, akkor látjuk, hogy a mi mutatóink nagyon gyengék, és nagyon alatta vannak a többiekének. Mit gondolsz, mi szúródott el ennyire, hogy Magyarországon ilyen rossz lett a gazdasági helyzet, mert azt gondolom, hogy bármelyik ország vezetői tudják, hogy addig gyakorlatilag akármit megcsinálhatnak, míg egy ország gazdasági helyzete stabil és jó. És akkor kezdenek előbújni a problémák, ha a gazdaság meginog, és az emberek ezt érzik, amit te mondasz, hogy nem tudják fizetni a kölcsöneiket, vagy sokkal rosszabb színvonalon élnek, mint éltek eddig.
Azt gondolom, hogy ez egy kétélű fegyver. Mert nézhetjük azt, hogy a visegrádi országok hogyan teljesítenek, hogy Lengyelországban van gazdasági növekedés, Csehországban van gazdasági növekedés, még Szlovákia is megelőz minket, és ugye nekünk ez lenne a vonatkoztatási rendszerünk, csak hogy az a probléma vele, hogy ezt nem lehet előtetni a magyar fejekben. Tehát nem ez a viszonyítási alap. Na de ha igaz, hogy a pozitív példa nem viszonyítási alap, akkor nagy valószínűséggel egy ponton túl a negatív se lesz az. Tehát hogyha az egyik oldal avval érvel, hogy a környező országokban jól működik a gazdaság, nő a gazdaság hatékonysága, van benne innováció, akkor a másik oldalon a mi politikai elitünk meg avval fenyeget minket, hogy minden azért rossz, mert ahogy a pozitív dolog sem érdekli, valószínűleg egy ponton túl a negatív sem fogja érdekelni, mert a saját helyzetét nézi, és azt nem lehet ráfogni erre a magyar kormány, hogy nem próbálkozott meg valamivel, csak hogy ugye ez nem jött össze.
Mivel próbálkozott?
Hát ugye az egyik az, hogy a német prémium márkák, autógyártók Magyarországon vannak, és ezeknek megpróbáltak akkumulátorokat gyártani, mert azt gondolták, hogy az elektromos autója a jövő. És ez nem jött össze, sőt abban az értelemben kontraproduktív lett, hogy a magyar környezetet, az országot rongáló technológiák jöttek ide, egy olyan munkakultúrával párosodva, amit a magyar dolgozó már igen-igen rosszul visel.
Ez a keleti munkakultúra, erre mondtam?
Én azt gondolom, hogy abban más logikák működnek, a magyar dolgozók elvárásai mások. Nagyon sokat, tehát a magyar dolgozók szeretnek dolgozni, az önkizsákmányolás, hát aki próbálta már három műszakban dolgozni, hétvégén dolgozni, ez rettenetesen fárasztó, önkizsákmányoló történet. De amikor az egészségével fizet egy magasabb bérér, és a mellette levő munkatársa mondjuk rákos lesz, vagy fölrobban a kezében egy akkumulátor, akkor az olyan probléma, amit már nem hajlandó elviselni, és nem is szabad elviselni. És ezek a dolgok elkezdenek szépen összeadódni. És az, hogy a Magyarországon Orbán Viktor köré épül a rendszer, ő ennek az egésznek az emblémája, és nem a Fidesz logó, hanem Orbán Viktor, hogy ennek van pozitív hozadéka a politikában, könnyű kommunikálni, a szemét meg lehet jeleníteni, föl lehet építeni, stb. Csak amikor baj van, akkor minden rá fog menni, és ezek egyszer csak az ő, hogy mondjam, tablóképén ezek a légypiszkok elkezdenek összeadódni, és egyszer csak az egész befedi, és olyan problémákat generál, amiket külön-külön próbálnak kezelni a kommunikáció, de már nem tud, mert nem lehet szétszálozni.
Azt akartam pont mondani, egyrészt ebből a szempontból nagy szerencsétlenségük, nekünk meg nagy szerencsénk, hogy a Gödi ügyek ugye kiderültek, pont akkumulátorgyár és környezetszennyezés és hasonló, de a másik, amire reagálni akartam volna, hogy eddig Orbán Viktornak olyan jól sikerült ezt elkerülnie, hogy légypiszkok rakódjanak rá. Történhetett bármi ebbe az országba. Az emberek azt mondták, lehet, hogy Orbán Viktor nem tud róla. Ezt ő nem így tudja, ezt eltitkolták, a helyi oligarchák csinálják. Azt is hajlandóak voltak elfogadni, hogy Orbán Viktornak olyan a vagyonbevallása, hogy gyakorlatilag nincs vagyona. Tehát, hogy miért változna ez most meg?
Azt gondolom, hogy a helyi, mondjuk vegyük a nagykölkedi gumilerakatot.
Ami itt van, ugye, Vas megyében.
Igen, itt van Vas megyében. Ez ékes példája annak, hogy élhetünk egy faluban, azt gondoljuk, hogy itt aztán nyugalom van, meg madárcsicsergés, aztán egyszer csak elkezd nőni a falu határában egy gumihalom. Próbálunk tiltakozni, és kiderül, hogy a hatalom semmibe vesz minket. Hiába vannak hatóságai, hiába védene elméletileg a törvény, meg a szabály minket, egyszer csak az embereknek az lesz a tapasztalata, hogy egy, nekem az állam nem működik, lásd, amikor az erről beszéltünk, kettő, vannak jelenleg nem tartoznak a szabályok. És amikor vállalkozókkal beszélgetek, ők meg elkezdik azt mondani, ugye a rendszerváltás környékén az a lúzerság szimbóluma volt, ha valaki adót fizetett. De most, amikor adót fizet, akkor meg azt mondja, hogy én fizessem az adót, a közszolgáltatások a romokban, tehát nem kapok érte semmit, magánegészségügybe kell járnom, és a többi. Ezt magántanárt kell fogadnom a gyerekemmel, és a többi. Na de közben meg valamelyik NER feleségnek 3 milliós retikülje van. Tehát, hogy ugye demagógnak tűnik a dolog, de az emberek fejében így kapcsolódik össze.
Ugye azért is érdekes ez a nagykölkedi gumitelep. Egyébként, aki többet szeretne róla tudni, nézze meg a Nyugat cikkeit, illetve a videónkat, amit Szilágyi József kollégám csinált, és ott tökéletesen nyomon követhető, hogy hány éve próbálnak tiltakozni, és sehova nem jutottak, ugye? És ha már az adófizetők pénze, itt is az lesz a vége, hogy nem az fogja elszállítani a gumihegyeket, aki odavitte, és akinek a haszna lett belőle, hanem az állam átvállalja ezt, tehát mi adófizetők fogjuk ezt megfizetni, ami pedig ezeket a NER-es feleségek luxus cikkeit illeti nagyon furcsa, hogy ekkora szimbólum értéke lett ennek Magyarországon, hogy majdnem ez többet tett az Orbán-féle rendszer rombolásáért, mint meg annyi ellopott uniós beruházás, olyan törvény, amiről tudtuk, hogy észszerűtlen, logikátlan, a városoktól elvett hozzájárulási adó, de valami miatt ezek a luxus cikkek, a kis táskák, a nadrágok, ezek áttörték ezt a falat.
Hát valószínűleg azért, mert minden a képekről szól ma már. És egy táskát megjeleníteni az árcímkéjével, hát nem okoz gondot, és ezek valós történetek, és még egy baj van vele, hogy ez nem alkalmi. Tehát, hogy 6-8 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy az emberek egyszer csak azt lássák, hogy ez rendszer szinten működik. Hogy a vagyon, még egy nagy strukturális probléma van ebben. Ugye az Orbán kormánynak az volt az egyik ideológiai üzenete, hogy az uniós pénzeket a magyar vállalkozók felé kell becsatornázni, itt kell tartani a pénzt, ne menjen ki az országból, ebben volt is valami, csak hogy olyan mértékű lopások történtek igazoltan, aminek az lett az eredménye, hogy ilyen új gazdag réteget látnak ezekben az emberekben. Most ők úgy így is viselkednek, mert a nagymamámék nem voltak szegények. Beszélgettem velük arról, hogy ők hogy gondolkodtak, és azt mondta nekem a nagymamám, hogy fiam, a vagyon az nem csak jog egy jó életre, hogy vehetsz magadnak drága táskát, hanem felelősség is. És amikor a felelősség láb ebből nem látszik sehogy, akkor csak mi marad a birkin táska? És az emberek egy ponton, amikor nekik is rossz lesz, akkor ezt egy idő után nagyon kezdik látni, és nagyon nem tolerálják.
Hát megvan ugye a Murphy törvénye, ami arról szól, hogy több száz milliárd forint elköltését aggyal nem tudod nyomon követni már, mikor egy talán cég ülésen vitatkoznak, és akkor sok-sok milliárdos beruházásra azt mondják, hogy jó, de mikor arról van szó, hogy egy kisebb összegért a cégnél építsenek egy biciklitárolót, ahhoz mindenki hozzászól, és mindenki mondja a magáét, mert ezek olyan közvetlen dolgok, amiket közvetlenül el tudnak képzelni. Azt tudja, hogy én mennyire vettem a táskámat a boltba, és mennyire szeretnék esetleg, mert odáig még eljut a képzeletem, hogy szeretnék egy olyan drágat, hát ők nekik meg.
Ugye van még egy dolog, ami szerintem ebben működik, hogy aki jár a piacokra ruhát venni, akkor ott nagy Dolce Gabbanás, meg ilyen melegítőket lát. Tehát a luxusnak utáni vágy pont a hamis termékekkel megvan. Tehát ha Velencébe elmegy, és valaki akar venni egy Louis Vuitton.
Remek fekete emberek árulják.
És hozzájuk. Tehát, hogy ennek van egy kultúrája, de amikor látod ott, és tudod, hogy neked ez soha, meg hogy annyira vett egy táskát, amiből te egy évig élsz. Vagy mondjuk egy tanár ismerősöm, akik turkálóból öltözködnek, hogy meg tudják venni a szimfonikus zenekarra a bérletet, tehát hogy akkor ezek a dolgok nagyon nem nincsenek a helyükön.
Akkor igazság szerint, ha jól értelmezem, nem egy magyar vállalkozó réteg nőtt ki a földből, akit az Unió és a magyar állam is támogatott volna, hanem egy nagyon szűk, neres réteg, az viszont meggazdagodott nagyon-nagyon, de ez nem azonos azzal, mintha egy magyar vállalkozó réteg jött volna létre, aki termel, aki munkát ad, aki tulajdonképpen egy középréteget biztosít ennek az országnak.
Hát ugye még egy baj van ezzel, hogy valóban egy ilyen dél-amerikai típusú társadalom már kezdünk válni, hogy a középosztály eltűnik és megy lefele, deklasszálódik. Én azt látom, hogy kulturális értékeiben ezt nagyon őrzi, mert könyvet vesz, moziba jár, ha teheti, és amit az imént mondtam, hogy inkább öltözködik turkálóból, de a kulturális mintáit őrzi. De a másik oldalon meg az van, hogy ez a mondjuk neres vállalkozói elit, ez a vállalati kultúrában is a korrupcióval, a kapcsolatokkal, stb. Működő vállalati kultúrát hozott létre, amelyik képtelen kilépni a nemzetközi piacra. Nem ezek a játékszabályok, nem ez a céges kultúra van, ezért be van ragadva ebbe az országba.
Mi a magyar focit úgy látszik a céges kultúrára is átvettük, mert a magyar foci is ugyanilyen, nem? Hatalmas pénzeket költünk rá, nagy stadionokat csinálunk, nagy a hűhó a felhajtás körülötte, mindent el is hiszünk majd, amikor a nemzetközi piacra, tehát a nemzetközi versenyekre ki kell lépni, hopp, és jól elvernek bennünket.
Hát ennél egy mélyebb történetet is tudok mondani, az egyik ismerősöm meséli, ugye Szombathelyen a rendszerváltás óta a legnagyobb egyösszegű beruházás az a stadion.
Na a most rendszerváltás
óta az a legnagyobb egyösszegben az a stadion. És ő az édesanyjához járt be a kórházba, aki sajnos hát azóta meghalt, de hogy sokat járt be. Csak hogy a WC-papírt ő vitte a kórházba. Tehát elmész egy stadion mellett, mi szükségünk van rá. És a WC-papírt. Tehát hogy valahogy ezek így nagyon elborultak. És hogyha ez tendenciaszerű, akkor van egy pont, ahol ez átbillen. Először tanácstalanság lesz belőle, és akkor még azt nem is teszem már hozzá, hogy hányan élik meg abban a saját fontosságukat. Ez most pejoratívan mondom. De lehet, hogy nem így van, mert tudok konkrét eseteket is, amikor megjelennek a rendszer emberei, és az adóhatósággal fenyegetik a vállalkozót, hogy adja el neki a cégét.
Erről nagyon sokat lehet hallani.
Én konkrét történeteket tudok erről. Volt, aki ki tudta védeni, volt, akihez aztán nem mentek vissza, és van olyan barátom, aki azért nem fejleszti a cégét. Nehogy gusztust kapjon rá valaki.
És jobb az csak szépen középen.
Igen, hogy a radar alatt maradni, de most, bocsánat, hát nem erről szólna, hogy valósítsuk meg önmagunkat a munkánkban, legyen eredménye annak, amit beleteszünk közbe, és hogy mert ennek az, amikor ezt lélektanilag nézi valaki, én vagyok pszichológus, de most hogy lehet folyamatosan félelemben élni? Tehát akkor mi lenne a diktatúra?
De hát, mintha azt szeretnék volna, hogy még jobban félelembe élünk, hát van ez a háborúpártiság és a békepártiság, ugye jelenleg Magyar Péterék a háborúpártiak, a kormány kommunikációja szerint, a kormány meg a békepárti. Tehát akkor még nagyobb félelemben kellene élnünk.
Én azt gondolom, hogy az Orbán rendszer ott mérte ezt az egész történetet, hogy nem reagál azokra a valós problémákra, amik vannak. És ugye ez egy mélyebb strukturális probléma, hogy a Orbán Viktor és a rendszere elfelejtette magát konszolidálni. Mert hogy állandóan a konfliktusok gerjesztésében, a pillanat uralásában élnek, és az elmúlt 16 évre talán az egyik legjellemzőbb mondata az, hogy a taktika farka csóválja a stratégia kutyáját. Tehát lehet, hogy nagyon jó politikus Orbán Viktorna, de hol marad az államférfi? Hol van az, aki a nagy ellátórendszereket mondjuk távlatba tudja állítani? Mi lesz a magyar nyugdíjrendszerrel? Mi történik a magyar egészségügyel? És el lehet mondani, hogy vannak ilyen csendes reformok. Az, hogy a magyar egészségügyben, csak hogy egy példát mondjak erre, a magyar egészségügy harmadával kevesebbet kap a költségvetéstől, mint a környező visegrádi országok, akkor lehet látni, hogy és közben engedik a magánegészségügynek a fejlődését, és megszüntették a hálapénznek a rendszerét, de az orvosokat engedik magánrendelőkben dolgozni, az szépen csendben azt eredményezte, hogy van egy két lépcsős egészségügy Magyarországon. Már csak azt kell szentesíteni, hogy az állami kórházban is lehessen pénzért műtéteket vállalni, erre voltak kezdeményezések tavaly, illetve hogy a kiépült magánegészségügyi kapacitások az állami büdzséből is részesedjenek, hogyha átvállalnak mondjuk várólistás műtéteket. De a harmadával kevesebbet költünk rá, bocsánat, a harmadával, mint mondjuk Csehország vagy Lengyelország.
Vagyis szép lassan a mi pénztáncánkra terhelik át az egészségügyi ellátást, és nem arra fordítják azt a pénzt, amit mi befizetünk
el. Ez olyannyira így van, hogy megnézték, tehát 3 évvel ezelőtt a kiskereskedelmi forgalom áfájából egy nagyobb összeg hiányzott. De áfa bevételek meg azért voltak, és megnézték, hogy hova ment. És 1 év alatt a magánegészségügyben elköltött pénz a 30%-ával nőtt. Ez azt jelenti, hogy akinek van pénze, az megkerüli a várólistát, és ugyanaz ahhoz a dokihoz elmegy magánba, akinél az államiban nem kapja meg a kezelést.
Ez az a magán egészségügy felé való irányítás abszolút látható, szerintem ezt mindenki szembesül ezzel. Visszatérve egy picit az 90-es évekre. Mit éreztünk akkor, és mit vártunk akkor?
A hangulat abból a szempontból paralel, a két, tehát hogy ma és mondjuk a rendszerváltás környékén, hogy én aktívan részt vettem akkor, hát 20-21 éves voltam, ebben az értelemben az utcán éltünk, hogy ilyen főiskolások voltunk, szakkollégium, gyönyörű időszak volt, az volt a mi harcunk, meg a mi lehetőségünk is tulajdonképpen. Hát nem ilyen világot akartunk.
Hát jól
a lehetőség megvolt, hogy mi lett belőle, hát nem ezt a lovat, nem ezt a lovat gondoltuk el akkor. Akkoriban az volt, hogy az emberek nagy része azt mondta, hogy na, végre van kiből választani, elmegyünk szavazni, de a kommunistákat úgysem lehet elkergetni. Elmentek szavazni, 70-valahány százalék fölött volt, nagyon magas volt a részvételi anyát, tehát megélték a szabadságot, és az MSZP, az MSZMP-nek az utódpártja egy 11%-os párt lett. És ma, amikor beszélgetek a barátaimmal, azt mondták, hogy hát elmegyünk szavazni a legesélyesebb ellenzéki jelöltre, meg annak a pártjára, de a Fideszt úgyse lehet elkergetni. Ez teljesen azonos. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben az értelemben lesz-e egy fülkeforradalom. Hogy a megingathatatlannak tűnő fideszes körzetekben is működik-e még a Fidesz logó, vagy az embereknek ez az elégedetlensége át fog törni. Az én szempontomból nem csak a politikai haszna érdekes ennek a dolognak, hanem miután az ellenzéknek a kommunikációs lehetőségei lényegében az internetre korlátozódna, mert nincsen óriás plakátok, stb. Tehát, hogy ha ezekben a egy-két váratlan történet történne vidéken, az azt jelenti, hogy az emberek egymással beszélgetnek.
Mondjuk az se lenne rossz, ha nyilatkoznának a képviselőjelöltjeik és a politikusaik a Tiszapártnak, és akkor nem csak az internetre lennének korlátozott, de ez egy másik kérdés. Azt mondtad, hogy hasonló a helyzet ilyenben, hogy azt
hát
mondják,
én ilyennek látom.
Már majdnem volt egy ilyenünk Márki-Zay Péter idejében, mert az előző választásnál is azt mondták, hogy össze kell fogni, egy ellenzéki jelöltet kell választani, arra kell szavazni. Az ott hogy és miért bukott el szerinted?
Hogy ezt értelmezni tudjuk, ahhoz egy kicsit messzebb kell menni. Mert az ellenzéki oldal, amely már szervezetileg tulajdonképpen szétesett, és egy másik párt, a Tisza párt jött föl tulajdonképpen a semmiből. Azért tudott szerintem följönni, mert a politikai kultúrában volt egy hatalmas változás, amit az elmúlt év választási ciklusokban tulajdonképpen az ellenzéki pártok végigvittek, ami azt jelenti, hogy ha nem akarod Orbán Viktor rendszerét, akkor a legesélyesebb ellenzéki jelöltre kell szavaznod. Mindegy, hogy ki az. Ez ugye a demokrácia megcsúfolása, de hogy ez egy politikai kultúrát alakít ki Magyarországon, nem biztos, hogy én ebben szeretnék élni, hogy két nagy tömb van. Jobban szeretem mondjuk a Hollandot, ahol 10%-os pártok vannak, és hogyha a nagyon szélső jobboldali jelölt 10%-kal megnyeri, akkor a mögötte levő 3-4 párt azt mondja, hogy a politikai normákat meg kell őriznünk, és ezért összefognak, félreteszik az ellentéteiket, és vannak közös értékek. Na most ugye itt az van, hogy Orbán Viktor rendszere, hogy Orbán Viktor személye kitermelte azt az ellenzéki magatartást, amit tényleg gyakorlattá formáltak az előző ellenzéki pártok. Most ugye miután a pártok egymással nem tudtak megegyezni, hiába volt egy Márki-Zay Péter. Én azt gondolom, hogy annak idején Márki-Zaynak a sikerében egy kevéssé elmondott összefüggés is benne volt, hogy az ellenzéki szavazók nagy része nem akarta Dobrev Klárát. Tehát az egészet, ha egyben nézzük, nem a Márki-Zay volt ott az üstökös, hanem a Dobrev Klárát nem szerették volna közös ellenzéki jelöltnek. De ez csak az én véleményem, nem nagyon hallottam erről, de hogy mondjam, ebben van egy dinamika. És amikor a Márki-Zay lett, akkor ezek a pártok tulajdonképpen magukra hagyták Márki-Zay Pétert, és akkor jött még ehhez a Gulyás Marcival készült interjú, ahol addig-addig nyüstölte Márki-Zay Pétert, aki valószínűleg arra az interjúra nem volt teljesen felkészítve, és azt mondta, hogy igen, akkor a háborúba kell menni. És akkor
igen, ez egy partizán interjú volt, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a fejére olvastak, aztán Márki-Zaynak is
hát kis oda, igen, elő. Tehát a jackpotot odaadták a Rogán brigádnak.
És most? Akkor azt mondod, hogy jött a Tisza párt, és jött Magyar Péter. Magyar Péter miért más? Másabb? Miért tudta magát így felépíteni? És majdnem szinte a hívei ugyanolyan tökéletes emberként tekintenek rá, mint annak idején Orbán Viktorra, ha most már nem is.
Ezek a saját gondolataim, tehát nincs mögöttük semmilyen empíria. Amikor Magyar Péter kiült az emlékezetes partizán interjúra,
két évvel
ezelőtt, akkor én azt gondolom, hogy egy belülről jött ember hirtelen rátette arra a pecsétet, hogy ez a rendszer tényleg olyan, ami ennek láttatják azok a politikus celebek, én azokat hívom politikus celebeknek, akikről önálló entitások, önálló karakterük van, és lekopott már róluk a pártlogó. Tehát Szabó Timeáról nem tudom megmondani, hogy milyen pártnak a tagja, tehát nem is érdekes, aki végig gondolja a szombathelyi közéletet, ezt ugyanúgy láthatja kicsiben.
Azt akarod mondani, hogy nem Nemény András mögött nincs már pártlogó, ő egy politikai identitás?
Én azt gondolom, hogy igen, vagyis hát van egy ilyen pseudószervezet, az a Szombathelyért, vagy ilyen Szombathely Egyesület, igen, akiben lényegében a baloldali pártok, különböző baloldali pártok tagjai vannak képviselőként benne, de hát a pártlogót nem látjuk, azt látjuk, hogy Szombathelyen akarnak akarnak valamit tenni, ez egy nagyon szép dolog, és ezt a választók elhitték nekik. És hogyha most egy pillanatra kitekintünk arra, hogy hogy nem nyert a Fidesz egyetlen egy egyéni választók körzetet sem az önkormányzati választásokat, meg azt láttuk, hogy a Fidesz logó már kevés ahhoz. És ez, az, hogy itt Szombathelyen ez le tudott játszódni, kíváncsi vagyok, hogy az országgyűlési választáson ez egy-két helyen le tud-e játszódni, hogy a Fidesz logó már kevés. Ez, és akkor térjünk vissza az eredeti történethez, hogy ezek, a, amit a politikus celebek, Hatházi László és a többiek a rendszerről elmondtak, innentől nem Hatházi László állítása, hanem az igazság lett, mert ugyanazt mondta valaki, aki belülről jött. És Magyar Péter fejlődésének van egy íve, mert elkezdték őt mocskolni, és azért lett szerintem szimpatikus, nem azért, mert Orbán Viktor alter egóját látták benne, hanem azt várta tőle az ellenzéki szavazók bázisa, hogy valahogy küldje el Orbán Viktort. És ugye ezért nem fogott rajta szerintem a mocskolódás sem, mert minél többet mocskolták, tulajdonképpen annál alkalmasabbá vált erre a feladatra, és nem ment a lecsóba, tehát nem tűnt el. Ugyanakkor a dologhoz hozzá kell tenni, hogy Magyar Péter rengeteget tanult ebben a két évben. Szereti a kamera, jól tud beszélni, és elhiszi azt, amit a tanácsadói mondanak neki. Ez szerintem egy olyan politikusi kvalitás, amit mondjuk Orbán Viktorról lehet, hogy régebben elhitte. Tehát ha végignézem, hogy kik voltak a tanácsadói, hogy volt egy ösztönös zsenie, Habony Árpád, és van most egy ilyen szervilis valaki-e, Orbán Balázs, nem buta ember, de hogy most nagyon kéne az innováció. Tehát a szervilizmus felülír mindent. A szolgalelkűség. A hajbokolás, okosak vagyunk, de valaki mondja meg, hogy mit? Miben legyünk okosak? Nincs innováció. A Habony politikai termékeket tudott kitalálni, és ezek működtek.
És miért nem működnek már?
Én azt gondolom, hogy van egy hitelesség deficitje az Orbán rendszerének. Mondok egy konkrét példát, kikerült volna ez a videó, de még mielőtt kikerült volna, már mémesedett.
Ja, ez a bizonyos hálószobáról
készült videó. Ez, mi nem láttuk a videót, de már szét volt bombázva mémekkel. És mi a mém? Minden a képekről szól, egy vicc képben.
Már azelőtt viccé vált.
Még mielőtt láttuk volna, meg se karcolta Magyar Pétert, és ezt nagyon jól levették a kommunikációs munkatársa, és kiállt, hogy hát igen, ott voltam egy nővel, hiba volt, de ott voltam. Hát most kölcsönös, de hát felnőtt emberek vagyunk, nem szabad ilyet se, de hogy nem, hát.
Azóta se tudom, hogy eredetileg mi volt a szándékuk ezzel az egésszel.
Hát én azt gondolom, hogy ebben már csak kapkodás van. Tehát én azt látom, hogy szétesőben van ez az egész történet.
Vagy ijesztegették ezzel, vagy na mindegy, mert arra úgyse szánták rá magukat, hogy lehozzák. Hát most akkor nézhettük
hát, mert volna mert szétesett, igen, azt hiszem, hogy a történet szétesett még mielőtt összeállt volna.
Mit gondolsz arról, mert ugye beszéltünk Márki-Zajról, aki megpróbált tulajdonképpen a többi ellenzéki pártra támaszkodni, és így közös jelölt lenni, és itt van Magyar Péter, aki nem próbál meg a többi ellenzéki pártra támaszkodni, sőt, nagyon határozottan azt mondta, hogy az ő rendszerébe nem kellenek azok, akik régebben politizáltak, vagy nagyon aktív szerepet töltöttek be a politikába. Ő egy egészen új rendszert, és egy egészen új bázist akar, mármint politikusi bázist kiépíteni. Ugye ennek van egy nagy kockázata is, van egy nagy előnye is.
Fura lesz, amit most mondok. Azért mehet ez a One Man Show, mert egyrészt a másik oldalon is egy ember áll. Tehát, hogyha mondjuk Orbán Viktor megbetegedne, nem kívánom neki. De ki lenne az utódja? Ki? Tehát értem én, hogy Semjén Zsolda miniszterelnök, de ki lenne az utódja?
Rá nem gondolunk
egyik. Igen. Tehát, igen. És ott van Magyar Péter, aki egyedül megy, járja az országot, és valahol Fehér Gyarmat, vagy nem tudom, hol volt, és megnéztem, hogy 5-7 ezer fő lakik ott, és a Tiszás videón 11 ezer ember volt, de ha mondjuk 7 ezeren voltak, hát oda az emberek beülnek az autóba, és elmennek követik. Megnézni. Követik. Hát láttam egy fotót, hogy országjárás közben bement egy csárdába ebédelni. Hűha! Mindenkivel előfordul, hogy esik ebédet, még velem is, de 6000 ember némán várta. Némán várta. Egy faluban. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, ami... És hogy miért nem kell a jelölteknek arcuknak lenni? Azért, mert akkora a média zaj, akkora a baj az országban, és itt jönnek az újságírók, meg azok a politikusok, a politikus celebek, azok elmondják. Nem kell mondjuk Rápli Róbertnek kiállni és mondani a magáét, mert elmondják helyette. A szakértők, az újságírók hatalmas munkát végeznek ebben. És lehet azt mondani, hogy a Fidesznek mekkora dominanciája van, ez az egész nem ér semmit, sem a pénz, sem semmi, amikor, hát éppen most láttam nem fog eszembe jutni ennek a tehetséges színész fiúnak a neve, akinek a
Nagy Ervérek van?
Nem jelöltje a... Mindegy, a lényeg, hogy az ő videóinak az elérése a tízszerese, mint amit a Fidesz emberei el tudnak érni csapatban. Molnár Áron, azt hiszem.
Molnár Áron. Pont az jutott, mert nemrég volt itt Szombathelyen, igen.
Igen, tehát hogy elbillent ez a dolog, és az emberek megtalálják. És ugye az van, hogy az algoritmus segíti ezt a munkát. Mert hogyha egyszer rákattintottál, akkor legközelebb is rá fogsz kattintani, mert felkínálja neked. És ha már háromszor megnézted, akkor jönni fog, ami a csövön kifél. Tehát az algoritmus ezt eteti.
Szóval azt mondod, hogy ahhoz képest ezek a jelöltek nem sok újat tudnának mondani, amivel már nem szembesültek volna eddig az emberek, vagy nem hallották volna eddig az emberek, akkor nekik, ha megválasztják őket, a megoldások lesznek majd a dolgaik, a megoldások végrehajtása, de azok a megoldások is más szinten születnek majd meg, egy magasabb szinten kell végig gondolni, hogy mit lehet csinálni, és aztán levinni a legutolsó képviselőig.
Én szerintem azért sem kell a konkrét problémákkal foglalkozni, mert az embereknek nem ez az elvárása. Én azt gondolom, hogy a Fidesznek az egyik, hát ami a métej, hogy ahhoz, hogy a politikai mozgásterét szélesítse az alakuló NER, a magyar társadalom értékkonszenzusait szétrúgta. Ami azt jelenti, és ettől lett egy politikai mozgástere, és már az oroszokkal barátkozunk, meg szóval teljesen abszurd dolgok vannak ebben, de az emberek vágynak a normalitásra. A megnyugvás első lépése azoknak az értékeknek a visszahozatala, amiben mérések bizonyítják, hogy az Unióban bízunk, nem Oroszországban, hogy a NATO atomernyője alatt akarunk élni, nem az orosz atomernyő alatt, stb. Hogy ezeket hozzák vissza. Hogy legyen egyfajta nyugalom. Lépjünk be az Európai Ügyészségbe, és vizsgálják ki azokat a dolgokat. Nem a bosszút akarják, a normalitást. Hogy legyenek tervezhető hétköznapok, hogy ne kelljen félnem attól, hogy ha valamire viszem, akkor jön valaki, aki erre totál érdemtelen, és a NAV-val fenyegetve elviszi a boltot, és a többi. Szóval ez szépen élére lehet rakni, de az alap ennek az egésznek a sarokköve, hogy vissza kell állítani azokat az értékeket. Azt ki kell mondani a politikában, hogy mi ebben hiszünk. És akkor a politika szóljon arról, hogy ezt hogyan váltjuk apró pénzre. Hogy az egészségügy megkapja azt a pénzt, amit a többi országban is megkap. Hát gondold el, hogy a harmadával több lenne.
Meg talán, ha már az értékeket tartunk, akkor visszatérhetünk arra is, hogy a Fidesznek a celeb emberei talán értékesebb emberek is lehetnének, mint akiket most látunk. Ugye hova tűnt a professzorok Batthyány köre, és az értelmiségének, meg mi lett a Tudományos Akadémiával, valamilyen szellemi mélyrepülésbe ment le az a fajta társaság, amivel körül veszik magukat, hogy az ember csak néz.
Hát ez nekünk furi, de csak amit a beszélgetésünk elején mondtam, hogy a taktika a farka csóválja a stratégia kutyáját, hogy nem érdekes a professzorok Batthyány köre, amikor úgymond vesztésre állunk, és akkor meg kell találnunk azokat a szavazói csoportokat, ahova célozni tudjuk a kommunikációnkat, és ehhez föl kell építenünk, vagy elő kell vendünk embereket. De itt is visszanyal a fagyi, mert akiket elővesznek, azokról lehet tudni, hogy büntetett előéletűek. És itt direkt most nem mondok neveket, de akit elővettek ezeken a DPK sztorikon, azok mind, tehát most akkor hogy vagyunk? Tehát, hogy ő lenne a mérce?
No, amit előbb mondtál, hogy az emberek sok-sok zavar után vágynak a biztonságra és a normalitásra, pláne most, hogy a világban mindenhol ilyen nagyon mozog minden. Lehetséges, hogy ez így van, és azért is történt meg ez a változás, amit az emberek viselkedésébe érezhetünk, hogy mennyire fog hasonlítani a 90-es választás most a 2026-osra, ez érdekes lesz, Szabi. Ez, hogy vajon tényleg az lesz, amit mondtál, hogy azt gondoljátok az elején, hogy a kommunistákat megverni úgyse lehet, aztán pok. Most meg azt gondolják, hogy a Fideszt úgyse lehet, aztán lehet, hogy mégis, tehát ez hamarosan ki fog derülni. Úgyhogy én köszönöm neked, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Önöknek köszönöm a figyelmet. Németi Szabolcs szociológust hallották, és Rozsnál Gyöngyét, a Nyugat főszerkesztőjét. Tegeződtem a hallgatókkal, most meg magázottam. Na mindegy, sziasztok!